26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. Délben jelentkezünk híradással legközelebb, 10 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. Grendel Lajos és a felvidéki próza. Műsorunk első felében Grendel Lajossal beszélget Balogh József. A felvétel áprilisban Szegeden készült.
Kicsit talán furcsán fog hangzani, és éppen az én számból fog nagyon furcsán hangzani. Én például Jókait nagyon korszerű írónak tartom, mivel azt hiszem, hogy a magyar próza nyelv egyik, mind a mai napig az egyik legnagyobb teljesítménye a Jókaié. Akiket bánt, vagy akiket zavar, mondjuk Jókai nyelvének a régiessége. Nincs igazán igazuk, mert a magyar nyelvnek a lehetőségeit Jókai Móra legjobb műveiben olyan nagy mértékben kiaknázta, és olyan magas színvonalra emelte, amely nélkül a 20. századi magyar irodalom, a legmodernebb, a posztmodern magyar irodalom sem lenne olyan, amilyen ma. Nagyon érdekes élményem volt például a 80-as évektől Mészöly Miklós prózája, amely aztán igazán mondhatnánk, hogy fényévnyi távolságra van Jókai világától, viszont valahol nagyon messze én állandóan ott hallom Jókait ebben a prózában, ami abban a meggyőződésemben erősít meg, hogy a látszólagos nagy időbeli különbségek ellenére, amilyen a 19. század közepi magyar próza és a 20. század végi magyar próza között van. Van itt azért egy kontinuitás is.
Hát azt hiszem ezzel a te személyes írói pályádnak, vagy a személyes életednek a közepébe is léptél. A már említett 80-as évekbeli négy regényben, amelyben ugye az első az Éles lövészet, ezt követi a galéria, aztán az áttételek és a negyedik a szakítások. A személyeken keresztül is keresed ezt a kontinuitást, a szereplőid is keresik ezt a kontinuitást, nem, és ez nem csak mint regényforma érvényesül, hanem mint létélmény is, vagy mint egzisztenciális kérdés is, hogy honnan, ki, hogyan tartozik hozzám, és itt az időnek, a történelemnek és a múltnak nagyon nagy szerepe van, és ezzel végig játszol is ezekben a munkákban.
Igen, a 20. századi magyar történelem a történelmünknek egy nagyon drámai korszaka, és hát most a 20. század végéről visszapillantva láthatjuk talán azt is, hogy egy hosszú történelmi folyamat, amelyet én ugye a reformkortól, vagy még inkább visszamenőleg, ha a magyar irodalomra vonatkoztatnám a dolgot, akkor Besenyeiéktől a egészen a első világháború végéig egy fölfelé ívelő folyamatnak tartok, amely megszakadt. Szóval olyan drámai változások jöttek a 20. századi magyar történelemben, amelyben két évtizedenként, vagy néha egy évtizedenként ez a fonál, ez a folytonosság újra meg újra megszakadt. De ugyanakkor ez a folytonosság valahogy búvópataként azért állandóan megvolt a megszakítások ellenére is. Tehát
megvolt, vagy ragaszkodunk hozzá?
Hát én nem hiszem, hogy tudatosan ragaszkodunk hozzá, hanem inkább azt, hogy egyszerűen nem tudunk másképpen viselkedni, mint hogy ne ragaszkodnánk azért hozzá valahol a tudat alatt. Ilyen búvópatakszerűen ez azért ment tovább a trianoni szerződés után, az első világháborús bukás után, a forradalmak bukása után, Horthy rendszer bukása után, aztán az 56-os forradalom után. Ezek mind olyan rendkívül éles határvonalak a 20. századi magyar történelemben. Ezek után az, hogy mégis kapcsolódni tudunk a múltszázadi, vagy a korábbi hagyományainkhoz, vagy hát ha az irodalomról beszélünk, akkor a magyar irodalomnak a korábbi évszázadaihoz, hogy azért ez tovább élt, ezért azt jelenti, hogy ezeket az értékeket, ezek a nagy társadalmi, történelmi megrendülések nem tudták igazán alapjaiban kikezdeni. Ami érték megszületett a 20. századig a magyar irodalomban, egyáltalán a magyar szellemtörténetben, kultúrában, azt még ezek a rendkívül drámai, történelmi sorscsapások sem tudták érvényteleníteni. Ez van, és erre érdemes visszakapcsolni, csak persze most már másképpen, most már ezeknek a történelmi traumáknak a tanulságait is levonva, és mint egy ezeknek a szűrőjén keresztül. De ez a folytonosság a magyar szellem fejlődésének, ez a folytonossága megmaradt a mai napig is, és erre lehet is, és érdemes is visszakapcsolni még ma is egy egészen új évszázad, sőt évezred küszöbén.
Ugyanakkor például az Áttételek című regényedben a megidézett nagymama azt a következtetést vonja le, vagy azt éli át, hogy az első világháború és a második világháború tapasztalataival a háta mögött a hallgatást választotta. Miközben azt mondott, hogy ez a búvópatakként való folytonosság, ez mégiscsak fontos az embernek, és kapaszkodókat ad az embernek. Ugyanakkor a hőseid nagy része mindezen kapaszkodók mellett nagy érzelmi, gondolkodásbeli dzsungelben él, tehát a magánélet szinte mindig rendetlenül és kócosan van jelen a regényeidben, és ahhoz a jelen valósághoz, amelyről azért ezek a regények szólnak, és ez a 70-es, 80-as éveknek a Szlovákiája, Csehszlovákiája, vagy Közép-Európája, lehet, hogy mindegy, hogy mondjuk, vagy Magyarországa is természetesen. Ebben azért nagyon sok bajuk van ezzel a világgal, és a fogódzók mellett nagyon sokszor nem találják azt, hogy miben lehet kapaszkodni.
Nem egészen, vagy nem igazán a 20. századi emberre jellemző az, hogy szeretné meghatározni magát, szeretné meghatározni azt, hogy kicsoda. És ez nyilvánvalóan nem csak ma, és nem csak tegnap, hanem mindig konfliktusokkal járt. Az foglalkoztat engem, és az is késztet írásra, vagy az késztet arra, hogy különféle olyan emberi helyzeteken gondolkozzam el, amelyekben nem lehet egyértelműen helyesen, vagy egyértelműen helytelenül cselekedni. És ami ezen kívül aztán érdekel engem, az az, hogy ebben mennyi történelmi hamis tudat vagy mennyi történelmi reminiszcencia csúszik bele, hogyan lehet ezt kiküszöbölni, vagy ki kell egyáltalán küszöbölni. Tehát valami olyan tágasabb, nagyobb átfogójú térbe helyezni ezeket a problémákat, ahol a problémáknak a súlya megsokszorozódik, és amelyekben aztán úgy az ember megismeri magát, és megismeri a barátait, a kedveseit, a hozzá közelállókat, azokat, akiket nem kedvelt. Mindig az ilyen bonyolult emberi helyzetek érdekeltek engem, amelyek választási lehetőséget adnak a számomra. Kihívást jelentenek az én szabadságom számára, hogy most akkor egy adott helyzetben hogyan válasszak, hogyan döntsek. És hát persze dönthetek helyesen is, vagy helytelenül is. Ezt is nehéz eldönteni nehéz megmondani éppen a döntés pillanatában, hogy most helyesen vagy helytelenül döntöttem-e. De amit fontosnak tartok, az, hogy az ember legyen olyan őszinte maga, vagy jusson el odáig, hogy olyan őszinte magával, hogy akár helyesen dönt, akár helytelenül dönt, kerülj el azt a csapdát, hogy egy ilyen pillanatban hazudik magának.
Ahogy az Áttételek hőse is elindul, egy erdőbe jut, nem csak egy jelképes erdőbe, ugye az ember élet útjának felé, hanem egy valódi csehszlovákiai erdőbe jut, igen. És ott végig vive szinte a galaxisokig azt, hogy ő most hol van, a hely meghatározást. A vége ugye az utolsó mondat, hogy te vagy. Igen. Gondolom erre, igen, a fajta hitelességre vagy azonosságra gondoltál. Hogyan viselte a környezeted ezt a lamentálást? Az írásaidban megjelenő konfliktus helyzetekbe való kerülése a szereplőidnek, azt gondolom, hogy az életedre is vonatkoztatható. Már csak azért is, mert én ezeket a könyveket alig-alig bírtam másként olvasni, mint önéletrajznak.
Is. Igen, is. Az alaphelyzet, a kiinduló pont az valóban önéletrajzi. Hát nehezen visel, nagyon sokan nehezen viselték, szóval én a legközvetlenebb környezetemnek azért elég sok keservet és szomorúságot okoztam. Nem azért okoztam nekik szomorúságot, mert ezt én akartam, mert ez volt a szándékom, hanem mert én úgy látszik, ilyen vagyok, ilyen a habitusom, hogy az, ami engem foglalkoztat, az azzal jár, hogy én sok embert és azokat az embereket is, akiket máskülönben szeretek, esetleg nagyon megbántok akár egy életre is, és hát szóval elég nehezen viselték. Bizonyára nem vagyok egy könnyű ember a környezetem számára. Akár a családot is.
Ráadásul egy olyan szituációban, vagy egy olyan létben éltél és élsz is, amit én most nem akarok mindenféle jelzőkkel illetni, hogy kisebbségi, meg hogy kell magyarnak lenni Szlovákiában, meg hogy lehet, meg hogy ahhoz képest, meg milyen történelmi környezet, meg szocializmus, stb. De gondolom egyszerűbb lett volna a helyzet, hogyha egyértelműbben az ember azokban a szituációkban valamik mellé, vagy valakik mellé áll, és azt mondja, hogy ez így fekete, ez úgy fehér, és akkor a dolgok talán a többiek számára is viselhetőbbek lettek volna. Éppen ezért hiszem azt, és nekem nagy trauma volt most, hogy a könyveidet újra elővettem, hogy kettőt, ráadásul a két kultusz művedet, amivel 80-as évek elején a magyarországi magyar irodalomba is berobbantál, és teljesen új hangként értékeltek, és ugyanakkor egy nagyon olvasható íróként is értékeltek, akinél történet van, de modern beszédmód van, vagy kifejezésmód van, hogy éppen azt a két könyvet nem találtam, ezek szerint azokat odaadtam valakinek, és soha nem kaptam vissza. A galerit és az éles lövészetet, hogy és úgy látszik, akkor ez is valahogy a dolog kultikus részéhez tartozik, hogy azok nincsenek meg. Tényleg, és arra akartam kérdezni, hogy te érzékelted ennek a két könyvnek a kultikusságát?
Hát nem érzékeltem, utólag aztán észrevettem, egy kicsit még csodálkoztam is azon, hogy ezek a könyvek, tehát az első két regényem, az éles lövészet és a galéri elég nagy port vert föl. Az éles lövészet azt hiszem az alcímében ezt még ráadásul így expressis verbis még ki is írtam oda, hogy ugye ez egy nemzetiségi antiregény, az égvilágon semmi köze a regény műfajához. Ezt ilyen valamilyen szövegnek írtam meg. Eszembe se jutott volna, hogy ezt mondjuk néhány év múlva posztmodernnek fogják nevezni, mert halvány gőzöm nem volt arról, hogy mi az hogy a posztmodern 1979-ben, ami 78-ban.
Hát azt hiszem azoknak sem van, akik azóta írtam, abból élnek, hogy a posztmodern van, akár irodalomtörténészként, akár íróként, vagy kritikusként.
Na most a viszonyom eléggé ambivalens ezekhez a könyvekhez, olyan értelemben, hogy egyrészt az éles lövészetről az az érzésem, hogy ez aztán éppen annak köszönhetően, meg részben a galéri is, hogy hát ilyen szinte félig meddig kultikus könyvek lettek, hogy ez most úgy rám száradt, hogy ettől a két könyvtől az életem végéig nem fog tudni megszabadulni, és mindig ezt a két regényt fogják számon kérni.
Ez
rajtam.
Szokott így történni.
Ez sajnos az az érzésem, hogy ez így van, és ez ellen úgysem lehet semmit se tenni. Ami a későbbi könyveket illeti, az áttételeket, az már valóban egy másféle regény politikai elképzelés szerint íródott. Egy zenét hallottam, egy mondat, hogy is mondjam, mondatoknak a zenéjét, amit szerettem volna az első mondattól az utolsó mondatig végigvinni, egy olyan szomorúan és olyan visszafogott kétségbeeséssel muzsikáljon végig, függetlenül attól, hogy aztán itt most mi történik és mi nem történik, mennyi történelem van benne és mennyi egzisztencializmus, és ez a hang legyen a jellemző erre a könyvre.
De ez összegzésnek is tűnik, a 30-as évei elejében jár a figurád, és azt hiszem, hogy azért is nyúl vissza a családi legendáriumig, mert önmagát szeretné abban a szituációban meghatározni, és hát gondolom azt is szeretné tudni, hogy hogyan élhető tovább az élet, hiszen a regény vége felé majdnem van egy olyan befejezés is, hogy ezt az életet nem lehet tovább így élni.
Igen, igen, ez így van.
És a következő lépés pedig az, hogy valahol a megértésbe, a megbocsájtásba, valami kosztolányi-szerű magatartásba, távolságtartásba, talán hidegségbe, talán kívülállásba fordul a figura, mindaddig, amíg be nem lép a fia az ajtón. Igen. És akkor ott megint fordul egyet a dolog, és hogyha zenének mondtad, akkor azért egy nagyon erős záró akkordja van ennek a regénynek, ami után tulajdonképpen lehet, hogy az egész elkezdődik, tehát maga az élet.
Igen, ezt igen, az a fia belépője a regény végén, ez azért koppintás, ezt tudnék én az ember tragédiájából koppintottam ez, persze tudom, hogy még nagyon nagy képűen hangzik, de...
Az áttételek megjelent a Madács kiadónál is? Vagy csak az Európánál?
Nem, a Madács kiadónál
ez a hazai.
Az Európa kiadó által átvett.
Már, hogy így no man ezt kommentelt.
A szakítások pedig... A későbbi ez a szakítások pedig, hát ez egy ilyen... Ezt azért írtam, hogy meggyőzem magamat arról, hogy én nem csak ilyen kvázi, akkor már posztmodernnek, és én még nem tudom micsodának nevezett szövegeket tudok írni, hanem hát ha tudok ilyen hagyományosabb, realista
és ugyanakkor kortársibb,
és ugyanakkor kortársibb is, igen, tehát
saját kortársibb,
lehet, hogy az lett volna normális az én írói pályámon, hogyha a szakításokkal kezdődik és az éles lövészettel végződik, de hát ez nálam fordítva történt.
Lehet, hogy az embernek a saját modernitásán át kell esni, és utána következik valami.
Ez nagyon rokonszenves meghatározás. Először hallom, hogy az embernek a saját modernitásán át kell esni. Ez azt hiszem, hogy így van. Bizonyára minden írói pályának azért több szakasza van, és van egy szakasz, amikor úgy... És az én számomra ez az a bizonyos modern szakasz, ami modernitási szakasz, amikor megszerzi inkább azt a hangot, azt a világot, amelyikben otthon van, és ez az útkeresés, ez nagyon izgalmas politikai eredményeket is hozhat, nagyon izgalmas kísérleteket, és ez egy alapvetően fontos dolog kell, hogy legyen egy írói pályán. Aztán jön egy másik szakasz, amikor ezzel a megszerzett anyaggal próbál bánni. Hogy aztán milyen, azt még nem tudom. Egy biztos, hogy a szakítások volt az utolsó fejezete ennek a könyvsorozatnak, amely után valami mást kellett, aztán valami mással kellett volna megpróbálkozni.
Nem csak kellett volna,
hanem meg is próbálkoztam, és hát még most is próbálkozom.
Már ez azt jelenti, hogy egy regény készül most is?
Igen, igen, igen. Elkészültem egy új regénnyel, amely, ha minden jól megy, akkor az év végére jelenne meg.
Feltételes megállók. Tehát mai műsorunk témája Grendel Lajos és a felvidéki próza. A beszélgetés résztvevői Erdődi Edit, Mészáros Sándor és Szirák Péter.
Azt hiszem, hogyha Grendel Lajos pályájáról beszélünk, akkor óhatatlanul a szlovákiai magyar irodalom elmúlt másfél évtizedének alakulástörténetéről is szólnunk kell. Mai beszélgető partnereimet, Erdődi Edit és Szirák Péter irodalomtörténészeket arról kérdezném először, hogy mit jelentett Grendel Lajos írói megjelenése a szlovákiai magyar irodalomban. A 80-as években, amikor megjelent Grendel Lajos második könyve, az Éles Lövészet című regény, akkor ez olyan horderejű eseménynek látszott, ami ezt akkor valljuk meg viszonylag kis figyelmet keltő irodalmat, a szlovákiai magyar irodalmat valamiféle más fénytörésbe, mint egy a megújulás előtti állapotban mutatta. Na most az első kérdésem az, hogy mai nézőpontból ennek a történetnek ez a pontja hogyan látszik, illetve mit jelentett akkor Grendel Lajos írásművészetének megjelenése? Szirák Péter?
Grendelnek a 80-as évek elején kibontakozó pályája az egyik legsikeresebb írói indulásnak tekinthető, tehát alig-alig van olyan író Magyarországon, akinek ennyire gyorsan és ennyire sikeresen indult volna meg a pályája. ahhoz, hogy megérthessük, hogy miben állt Grendel újdonsága, milyen tekintetben hozott újat a szlovákiai és az egyetemes magyar irodalomban, ahhoz biztos meg kell vizsgálni azt, hogy milyen volt a 60-as, 70-es években a szlovákiai magyar irodalom, mert több nyilatkozatában is Grendel felhívja a figyelmet arra, hogy ő alapvetően olyan megelőző generációbeli írókhoz kapcsolódott, mint amilyen Duba Gyula volt, Dobos László és mások, akiknek az írói pályája 60-as, 70-es években volt kibontakozóban. Na most nagyon sok helyről lehetne idézni, Grendel többször is felhívja a figyelmet az öröklött irodalmi hagyomány fogyatékosságaira. Tehát arra, hogy sajátos módon nem nagyon volt mihez kapcsolódnia, a maga írói kísérleteit, a újító szándékát azt elég nehezen tudta ilyen módon esztétikailag közvetíteni. Arra vonatkozóan, hogy mihez tudott kapcsolódni, egy alkalommal a trilógiáról, ami a 80-as évek elején, közepén jelent meg, a szlovák írós...
Az éles lövészet, az éles lövészet, az áttételek.
A lenés az áttételek. A 80-as évek közepén a szlovák írószövetségben egy vitát rendeztek, és ezen Dobos László szavai jól jellemzik azt a szellemi szituációt, amiben Grendel első regényei megjelentek. Idézem, a magunk nemzedékének prózai művei elsősorban a sérelem és tragikum érzéseit próbálták irodalommá fogalmazni. Ebben a sérelem tragikum gondolati, érzelmi, etikai vonulatban nyilván nagy szerepet játszott a megélt idő, a megélt történelem, azaz a közvetlen élmények. Jellemző és érdekes, hogy mi a megélt idővel és a megélt idő eseményeivel nagyrészt azonosultunk, vagy kénytelenek voltunk azonosulni, szenvedni vagy elszenvedni azt. Az idősebb írótárs valami olyasmire hívja fel a figyelmet, ami a felvidéki irodalmi olvasási szokásokat nagymértékben meghatározta, ez pedig az a kisebbségi sérelmi, alapvetően publicisztikai funkciót betöltő nemzetiségi irodalom, ami hát kondicionálta a szlovákiai olvasókat, és ebben a tekintetben nagyon furcsa kontextusban jelenhettek meg Grendelnek az első művei. Ő többször is azt írja, hogy nagyon fájlalta és nagyon hiányzott valami olyan írói minta, írói példa, akihez tudatosan kötődni tudott volna. Én előre bocsátom, hogy gondolom a nagy fordulatot az biztosan azt hozta meg, hogy 1976-ban megismerkedett Mészöly Miklóssal, és ettől kezdve Mészölynek a hatása különösen a 70-es, 80-as évek fordulóján nagyon erőteljes volt. Tehát azt lehet mondani, hogy nem annyira a felvidéki magyar irodalom hagyományaihoz tudott kapcsolódni éppen a hagyomány fogyatékosságai okán, hanem mindenek előtt ahhoz a magyarországi irodalomhoz, amely a 70-es, 80-as években hát virágkorát élte.
Ezt akkor a történetet hogyan látja Erdédi Edit?
Visszatérnék a kérdéshez. Én azt hiszem, hogy annak idején, mikor megjelent a trilógia, akkor ezt úgy érzékelte a magyarországi fogadtatás, hogy végre egy olyan szlovákiai magyar író, amelyik nem helyi érdekű, nem provinciális, hanem azonos mércével mérhető, mint a magyarországi magyar irodalom. Sőt, akinek egy európai szemhatára van. Tehát aki ugyan determinálva van a történelmi és társadalmi körülményekkel, amelyek között élnie kell, de minden erejével éppen azon van, hogy valamiképpen felül emelkedjen ezen a helyzeten, és kívülről tudja ezt a helyzetet átértékelni és megélni. Most az, hogy ez mennyire sikerült Grendel Lajosnak, ez már a következő kérdés lenne, mert lehet, hogy a műveiben meglévő feszültségek és ellentmondások, az, hogy nem mindig sikerült talán megvalósítania azokat a poétikai elképzeléseket, amelyek viszont látensen érezhetően benne vannak a regényeiben. Én azt gondolom, hogy nem utolsó sorban éppen ennek a feszültségnek a következménye. Mert ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, akkor kiderül, hogy ez még annál is sokkal nehezebb és determinánsabb volt, mint azonos időben a magyarországi magyar alkotóké.
Mindketten érintették, és szeretnék visszatérni erre a különös jelenségre, hogy a 80-as években megjelenő Grendel Lajos szinte egyedül a szlovákiai magyar irodalomban a magyar recepció kitüntette. De érintették azt is, amit Véladi Miklós a Görömbeli András csehszlovákiai magyar irodalom könyvében óvatosan megfogalmaz, hogy ennek az irodalomnak igazából nagy formátumú alkotója nincs. Na most megkockáztatnám azt a kérdést, amit előfeltevésként mondok, hogy Grendelt a kritikai elvárások mint egy olyan alkotónak mutatták, aki végre szakít ezzel a hagyománnyal, ezzel a sérelem, a panasz, a szenvedés történetet közvetlenebb elbeszélő formában tudatosító epikai hagyománnyal, amely igazából jelentős teljesítményeket kevésbé tud felmutatni, amit a magyarországi recepció azt gondolom korábban túlértékelt, és a Grendel megjelenése mint egy a magyarországi kritikának azt a esélyt kínáltam, hogy végre egy olyan író, aki a 60-as, 70-es évek irodalmiságával, szlovákiai irodalmiságának a provincializmusából való kilábalásnak az esélyét mutatja, és az Éles lövészet, majd a követő trilógia két könyve, az nagyjából a magyarországi recepciót alapvetően így határozta meg. Nem tudom, hogy ebben egyetértenek-e.
Hát alapvetően igen. A 70-es évek elején kezdődött meg a anyanyelvi irodalmi kultúra újraegyesítése. Ez abban az időben azt jelentette, hogy Magyarországon kritikusok, irodalomtörténészek fölhívták arra a figyelmet, hogy a határon túl is élnek nemzeti kisebbségek, és ezek irodalmat termelnek, tehát könyvek jelennek ott meg, ezeket érdemes olvasni. Nagyon sok sikeres recepció volt ebben az időben, és itt természetesen inkább a romániai magyar irodalomról lehet tekintetben beszélni, mondjuk Sütő András vagy Szilágyi István műveinek a fogadtatása volt ennek a klasszikus formája, de a szlovákiai irodalomból is nagyon sok írónak a könyveire fölhívta a figyelmet a kritika. Na most, hogy ezek az akkori olvasásmódok milyenek voltak, azt nehéz néhány szóban körülírni. A szlovákiai magyar irodalmi tudatot alapvetően Fábry Zoltán ideológiai és irodalomtörténészi munkássága határozta meg a két világháború közötti időszakban. Hát egy irodalmi, de inkább azt lehet mondani, hogy társadalmi kisebbségi programot írt le, és hát ez alapvetően meghatározta az 50-es, 60-as években a szinte nulláról induló felvidéki magyar irodalomnak a működését, és a Grendel megelőző író nemzedék is alapvetően ennek a jegyében írt, az ottani olvasási szokásokat alapvetően ez a program határozta meg. Na most a fordulat az akkor következett be, amikor Csehszlovákiában egy olyan politikai helyzet alakult ki, ami nagy mértékben csökkentette a szellemi tájékozódást, és Grendelnek a tevékenysége tulajdonképpen a szellemi tájékozódás felfrissítésében és kiterjesztésében, hát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos szerepet játszott a 70-es, 80-as években, vagy az évtized fordulóján. A Grendelnek az első könyveit, ugye itt a Hütleneket nem számítva, mert azt a saját írói időszámításában sem nagyon veszi már tekintetbe, hanem az Éles lövészettől számolja a pályáját. Az Éles lövészettől kezdve a fogadtatásban két szólam alakult ki. Az egyik úgy tekintette, mint aki a úgynevezett nemzetiségi regény újraértelmezője, tehát nagyon is, hogy tradicionális, és kapcsolódik a megelőző írónemzedékek törekvéseihez. Egy másik szólam, ez elsősorban a magyarországi kritika volt, amely éppen ebben az időszakban kanonizált olyan fontos szerzőket, mint Nádas, Eszterházy, Mészöly, pedig elsősorban úgy olvasta Grendelt, mint egy olyan újítót, aki éppen Mészöly és Eszterházy írásművészetéhez kapcsolódik. És az első nagy sikerek, ezek ennek a jegyében is álltak. Most mai távlatból ebben nagyon, nagyon sok voluntarisztikus elemet lehet felfedezni. Grendel tudnélik valóban megújította a szlovákiai magyar irodalom olvasási szokásait, a prózáját, ugyanakkor hát nem minden tekintetben feleltethető meg a poétikája például azokkal a poétikákkal, amelyek hát abban az időben a magyarországi irodalomban elterjedtek voltak.
Ha nem is mindenben feleltethető meg, és ez ma már nyilván jobban látszik, mint ezelőtt hány évvel?
Közel másfél évtizede.
De azért ezek a hatások, vagy ezt tudom, hogy nem divatos szó, de ebben az esetben mégiscsak erről kell beszélni, ezek egészen nyilvánvalóak. Tehát nem csak a mészöly, amiről már beszélt az imént, hanem az Esterházy hatás is eléggé nyilvánvaló. Tehát ez természetes volt, azt hiszem, hogy amikor a magyar irodalmi élet az tulajdonképpen fel volt pesdülve attól, hogy létezik egy ilyen jellegű írásmód, ami egy egészen más befogadást feltételez, mint az Esterházyé. Tehát ebben az időben ez egy nagy újdonság volt, hogy máshol is, más körülmények között is meg lehet valami hasonlót csinálni. Természetes, hogy nem ugyanazt, politikailag egyáltalán nem ugyanazt, de nagyon sok tekintetben mégis, tehát a játékosság tekintetében a szöveg iróniája, nem akarok részletekbe menni. És akkor tovább menve vannak olyan magyar szerzők, akiknél a hasonlóság az nem annyira poetikai szinten, inkább a létérzékelés szempontjából, vagy a történelemlátás szempontjából nagyon hasonló. Például Nádasra gondolok, aki látszott egy egészen más típusú alkotó, és nagyon sok olyan mozzanat van a két alkotónál, ami tulajdonképpen a hasonló szituáltságra és a hasonló determináltságra utal, esetleg hasonló élményekre.
Miben áll az újdonság a Grendel írásművészetének? Milyen fontos, akár a nemzetiségi, és itt nyilvánvaló, itt magyarországi olvasók lévén nem tudjuk elszakítani ezt a történetet, azzal a megújulás folyamattal, amit a magyar próza az évtizedfordulón, a 70-es, 80-as évek fordulóján létrehozott. Hogy ez mennyiben párhuzamos történet, ez az egyik kérdés, a másik, hogy milyen újdonságot jelent a magyar irodalom egész kontextusában, illetve a szlovákiai magyar irodalom történetében Grendel írásmódja.
Hát számos párhuzam van a 60-as, 70-es évek fordulójától kezdve. Tehát, hogyha abban az időben mondjuk a vajdasági Tolnai Ottónak, vagy Magyarországon Mészőjnek a radikalizált írásmódját nem számítjuk, akkor Grendel és pályatársai, tehát többen a 70-es évek elején együtt tartanak az úgynevezett nemzedéki vallomásos prózával, tehát az, ami abban az időben a magyarországi prózaírásban is megfigyelhető volt. Nyilván azonos tőről fakad, tehát azonos élmények, a 68-as élmények befolyásolják ezt az írónemzedéket, tehát az egész régióra kiható trauma 68, és ettől kezdve Grendelnél és másoknál is megfigyelhető az úgynevezett magánosítása a prózának, tehát leválasztása ezekről a nagy történetfilozófiai elbeszélésekről, és egy olyan konstrukciónak a megteremtése, ami arra törekszik, hogy a személyiség saját szűkebb körét szituálja újra. A Hűtlenek novellái például alapvetően ilyen írásoknak tekinthetők, illetve azok a korai Grendel novellák, amelyeket aztán kötetben nem vett föl. A 70-es, 80-as évek fordulóján, tehát aztán később a trilógiában megjelenő három regény, az Éles lövészet, a Galeri és az áttételek, itt ezek közül mindenek előtt az Éles lövészetet emelném ki. Alapvető fordulatot hozott, és itt a politikai és a szemléleti sajátosságokat teljesen egységesnek lehet tekinteni, tehát mondjuk szerintem a legmegoldottabb Grendelműről van szó, így aztán ennek az egységéről nem is olyan nehéz beszélni. Egyrészt Grendel leértékeli azt a múlt szemléletet, ami a kisebbségi irodalmaknak sajátja. Tehát azt a moralizáló és heroizáló szemléletet leértékeli, megmutatja, hogy a dolgok másként is láthatók. Tehát ezzel kapcsolódna össze a töredékes és a töredékes szerkesztés és az az ironizáló hangnem, ami az Éles lövészetben megfigyelhető. Ebben a tekintetben meg lehet említeni így a Mészőjnek és Esterházynak a nevét, tehát hogy ahhoz nagyon hasonlít. A hagyomány átértékelése, a múltnak másként láttatásaiként olyan dolgokkal is összefügg, hogy Esterházyhoz hasonlóan másfajta irodalmi hagyományok felé kezd tájékozódni. Itt természetesen más, mindenkelőtt angol szász irodalom hozható szoba, hogy Grendel angolul olvasott. Másrészt mindenekelőtt a 19. századi magyar próza, Jókai, Mikszáth, Krúdy, nagyon fontos hatásokat mutat.
Krúdi különösképpen.
És a századfordulós novellisztika is talán sok tekintetben, és ezeket a, hogy mondjam, irodalomtörténeti hatásokat aztán az éles lövészetben egy meglehetősen jól kidolgozott arányrendbe szedik rendel, tehát szakít a korábbi kisebbségi szemlettel, ha lehet azt mondani, hogy radikális kritika alá vonja azt, és másrészt hát a több értelműség, vagy az olvasót erőteljesebben aktivizáló olvasásmód felé modernizálja, vagy korszerűsíti, mind a két szó problematikus. Tehát ebbe az irányba mozdítja el a felvidéki regényírás. Tehát én alapvetően ebben látom a változást. A egyidejű befogadás az azt mutatja, hogy teljesen azonos esztétikai színvonalúnak tekintették ezeket a Grendel műveket a kortársi magyarországi fejleményekkel.
Még egy mozzanatot említenék, ami tulajdonképpen szintén számomra azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen egy szinkron jelenség volt Grendel a szlovákiai irodalomban. És ez pedig a családregénynek a poétikai funkcióban való megjelenése. Tehát utalnék itten a bereményi legendárium. Nádas családregény vége, ahol tulajdonképpen hát a múlt átértelmezése folyik, természetesen amiről már beszélt, de az is nagyon világosan kiderül, hogy ezek a családregények lezárultak. Tudnilik megszűnt a történelem valami módon. Nem lehet itt azt elfelejteni, hogy abban az időben milyen volt az általános közérzete egy írónak, általában egy intellektuelnek. Tehát valóban egy olyan vákum volt, amikor hát úgy tűnt, hogy nem folytatódik az, ami addig valamiképpen mégis folyamatosnak tűnt. Megszűnt az a folyamatosság, és ez legkülönbözőbb kontextusokban ugyanez jött elő, tehát a Nádas egy egészen más hagyományt értelmez át, és a Beremény is egy egészen más félét, és Grendel egy harmadik félét, és mindegyik egy olyan nyugvópontra jut, amikor azt mondja, hogy vége van a történelemnek. Tehát ez viszont már azt hiszem a korabeli viszonyok és az általános létérzésnek a lecsapódása, ami egyformán történt meg Szlovákiában is, és Magyarországon is, és nyilván máshonnan is lehetne hasonló példát hozni. És az sem véletlen talán, hogy mindegyik tulajdonképpen a családregény formát találta erre megfelelőnek, egy természetesen nem a hagyományos értelemben vett családregényt.
És hadd emeljem ki, Grendel érdemekként, ezt valamennyire kortárs olvasóként is mondom, noha nem rendelkezem kisebbségi tapasztalatokkal, de nagyjából a regényeinek megjelenésében, idejében olvasva ezek a könyvet, halatlan merésznek tűnt az előbb említett történelemszemlélet, a kisebbségi múlttal való leszámolás, vagy ilyen típusú leszámolás, amit az éles lövészet mond, mind az irodalmi tradíciókkal, mind az a panasz, a sérelem, a szenvedés történet heroikus megjelenésével, és ha arra gondolok, hogy például az erdélyi irodalomban hasonló jellegű könyv, amely ilyenfajta történelemszemléletet mutat, nemigen volt honos az évtizedfordulón. Tehát, hogy ez a tette Grendelnek a kisebbségirodalma kontextusában halatlan bátornak. És azt gondolom már nem csak a morális vagy politikai értelmi bátorságról, hanem írói bátorságról is tanúskodik. Tehát amikor bizonyos értem a 80-as években Grendel írói művészetét és története a műveinek a recepciójában kérdőjeleket kap, erőteljesebb kritika alá kerül, akkor ezt nehéz elfelejteni, mondom így utólag, de kétség kívül, hogyha irodalomtörténetileg nézzük, akkor ebben a folyamatban ez a kezdeményező szerep, ez nehezen vitatható.
Mindjárt azért a különbségekre is érdemes felhívni a figyelmet. Egyébként mondjuk az erdélyi párhuzam, vagy a párhuzam hiánya, az nagyon tanúságos. Valószínűleg egyébként Erdélyben a hagyomány autoritása, uralma sokkal jelentősebb mértékű volt, mint a felvidéki irodalomban, tehát bizonyos értelemben könnyebb volt tájékozódni Grendelnek, mint egy erdélyi írónak, mert a hagyomány nem volt annyira erős, nem írta annyira elő a különböző viszonyulásmódokat. A másik dolog az, hogy én azt hiszem, amikor újraolvastam az éles lövészetet és a galerit is, azt tűnt föl, hogy van azért egy látens történet, ami minden töredékesség, tehát minden a Mészöly Miklós prózai alakítás módjára emlékeztető dolgok ellenére is jelen van, ez pedig a megszakítatlan szenvedés történet. Tehát Grendel végső soron azt hiszem, hogy nem bontja szét a szenvedés történetet, noha felhívja a figyelmet arra, hogy a múlt másképpen is látható, de a kisebbségi szenvedés történet megmarad a műveiben, és ez a leglényegesebb különbség például Mészöllyel szemben, mert Mészöllynél a történeti idők egyidejűsítése az kétségbe vonja azt, hogy a történelmnek volna valamilyen értelme. Grendelnél feltehetően nagyon erős olvasói elvárások nem tették lehetővé, ugye ő is egy olvasó, méghozzá az egyik legelfogultabb, saját magának az egyik legelfogultabb.
Hadd vágjak már itt közben, mert amikor a Édesövészet megjelent, akkor egy jeles irodalomtörténész kritikus éppen azt állítja a dolgozatának címével is, és ott határozottan utal, hogy mint egy megfosztja ezt a történelmet, ezt a nemzetiségi történet tanúságától, hogy nincs egy ilyen közös története. És ezzel csak azt akarom mondani, mint hogy egy olyan fajta kritikai előírás és recepció volt, amely ebben a nemzetiségi történetnek és ennek a prózának egy olyan fajta várakozást keltett, hogy megszületik végre az a nemzetiségi antiregény, ahogy a címével is hirdeti, amely leszámol ezzel a tanúsággal lévő történelemmel.
Igen, hát ez szemantikailag sugallja is, hogy a fejezetcímek ugye a leszámolásra utalnak, a beszélő ugye mindig megígéri, beígéri a leszámolást, hogy végére jár a dolgoknak. Igazából azonban nem hiszem, hogy erről szó lenne, tehát az egyidejű befogadás az a kisebbségi tradíciókkal való radikálisabb leszámolást üdvözölte. Én szerintem ezt több az időben éppen a kánonépítésnek volt egy nagyon-nagyon nagy dinamikája, és akkor egy kicsit talán ezt túlértékelték, ezt a mozzanatot. Grendelnek valamennyi művében identitásképző elem a kisebbségi szenvedéstörténet. Sőt, az, hogy a főhőst a környezet kisszerűsége megköti, és ez történetszerűen jelen van, tehát ez mint egy sorsképletet ad ezáltal a főhősnek, és a főhős nem másra törekszik, mint hogy ebből valamilyen módon kilépjen. Tehát a leszámolás inkább ígéret marad, mint sem valami megvalósulás. Egyébként az Esterházyval kapcsolatos különbségek is világosabban látszanak ma már. A nyelvi megelőzöttségnek a tapasztalata, vagy az, amit hát posztmodern nyelvi magatartásnak szokás mondani, a sokkal, sokkal mérsékelte formában jelenik meg Grendelnél. Ő tudnélik a személyiséget szerepekben gondolja újra, nem pedig nyelvi világokra való felbomlásképpen. Tehát akár Mészőt, akár Esterházyt tekintjük, egy mérsékeltebb átmenetet jelentett a trilógia Grendel életművében.
Igen, én csak azzal az egy dologgal vitatkoznék esetleg, hogy az, hogy ő nem szakított teljesen ezzel a hagyománnyal, ez olvasói elvárások következtében alakult volna így. Én azt hiszem, hogy ez alapvetően alkati, tehát valami egészen szubjektív, mélyről jövő dolog. Nem valószínű, hogy az írásban befolyásolta volna az, hogy milyen várható fogadtatása lesz a könyveinek, vagy hányan fogják olvasni. Tehát semmiféle ilyen olvasás szociológiai, még átvitt értelemben sem hiszem, hogy szerepe lenne. De ez talán összefügg azzal, hogy egy alapvetően etikus alkat. Tehát ő nyilván kötelességének valahol erkölcsi parancsra cselekszik, amikor ezt a mozzanatot is erőteljesen beleviszi a művekbe.
Igen, hát az olvasói elvárás nem is olvasás szociológiai értelemben igazolt ként hoztam szóba, hanem ahogyan Grendel mondjuk számít bizonyos olvasási szokásokra, és ez beleépül a műveinek a formarendjébe, illetve, hogy hát a műveivel maga is teremt valamilyen fajta olvasót, és abban teljes mértékben egyetértek, hogy ez egy olyan olvasó, aki önmaga lényegét önmaga előtt keresi, tehát alapvetően moralizáló hajlamú, és az is igaz különben, hogy ez a didaxisnak némi veszélyét mindig magával hozza, szinte valamennyi művében. Idéznék Grendeltől egy néhány sort. Olvasóim egyrésze nevelő szándékú regényeket vár tőlem, Regényeim egy korszerűtlen világ, korszerűtlen embereiről íródnak, alig hanem korszerűtlen formában. Tehát itt annak a tudatosítása jelenik meg ebben a reflexióban, hogy egy adott helyzetben ilyen műveknek a megszületésére van mód. Éppen azért, mert az olvasók ezeket és ezeket a dolgokat elvárják egy szlovákiai magyar író regényeitől. De persze nem ilyen egyszerű a helyzet, tudnék, ő természetesen a magyarországi fogadtatásnak is meg akar a műveiben felelni, ez nagyon jól látszik, ahogyan párbeszédet teremt az akkori magyar irodalom, magyarországi irodalom legjavával is. Egyébként a didaxisról még csak annyit, hogy az, hogy az éleslövészet utáni művekben...
Én persze akartam kérdezni, hogy konkrétabban ezt a dolgot, hogy hol érzékelik ezt. Igen. A didaxisról.
Hát a kortársi fogadtatás az kimondottan az áttételeknek az állatára gondol, ugye amikor a mű logikáját úgymond megsértve, hát egy erkölcsi parancsnak, az erkölcsi helytállásnak felel meg a főhős, és az állatban ez hát meggyőző előkészítés nélkül állott, mondja a kortársi kritika. Egyébként hát a művekben nem csak az állatban, hanem hát így az áttételekben is nagyon sok a kommentár, az értekező betét, ez egyre inkább elburjánzik Grendelnél a 80-as évek közepétől fogva, ezek mindig nagyon erős jelentés tulajdonítással veszik körül az ő töredékeit. Tehát minthogyha attól tartana, hogy nincs elég biztosíték arra nézve, hogy az anekdoták, az életképek, tehát ezek a kisformák valamit kiadnának magukból, hanem hát igyekszik értekező betétekkel ezeket körülbástyázni. Én ezt éppen ezzel a didaktikus hajlammal, és végső soron hát ezzel az etikai beállítottsággal hozom összefüggésbe.
Hogy még konkrétabbak legyünk, az áttételek végén ugye az történik, hogy a főhős, aki elvonul vidékre, és ott hagy csapott papot, állást, mindent, és valamiképpen szabad akar lenni, azután kiderül, hogy ez a szabadság ez csak odáig terjed, hogy most meghagyja magának az életét, vagy nem hagyja meg, és utána nem igazán indokoltan visszamegy, és újra elfoglalja a helyét a társadalomnak a kiegecesedett hierarchiájában, és legvégén megérkezik a fia, akik külön lakott tőle, mert elvált anyja, elvitte Csehországba, és azt mondja, hogy én nem akarok cseh lenni, én magyar akarok lenni, én itt akarok maradni. Hát ez annyira nyílt és közvetlen megfogalmazás ennek az etikai parancsnak, hogy ennél nyíltabb nem lehet. Valószínű, hogy ő azt akarta, hogy ez ennyire hatásos, közvetlenül, didaktikusan érthető legyen. Tehát itt valóban elismerem, hogy itt nyilván
Hadd várjak itt közben, mert érdekes történet jutott az eszembe, amikor erről a regényzárlatról beszélgettem egy romániai irodalomtörténésszel, és nagyjából hasonló érveket mondtam nyilván más megfogalmazásban, mint amit Péter mondott, és hogy mint egy számon kértem ennek a műnek a befejezésének elrontottságát, vagy ötösben számon kértem, pontosan megemlítettem, akkor az irodalomtörténész azt mondta, hogy ezt Magyarország olvasó nem értheti, ez a kisebbségi létnek azon belső paradoxona, amit csak kisebbségiek értetnek, és hogy ez menti meg a regényt. Enélkül ez a regény, az a semmibe futna. És akkor ez a 80-as évek közepén történt, ha jól emlékszem.
És ezt nyilván másik, így is
és
van.
És elhalkultam. Igen. Tehát volt valami, amit úgy éreztem, hogy az én ízlésem, értékítéletem szerint ez itt valami törés, hiba, egyéb van, és az előbb itt szóba kerültek mindig az olvasói elvárások, tehát nyilvánvalóan a kisebbségi olvasói elvárások rendje szerint viszont ez logikus fejleménynek tűnt, és ez mondom, ilyen konkrét esemény, vagy anekdotak megerőlegezte, és így történt a irodalomtörténész szerint, hogy ez a kisebbségi létnek az a paradoxon, aki csak benne élt, az értheti meg.
Hát azok a kritikai ítéletek, vagy jóslások, amik a Grendel műveket körülvették a 80-as évek elején közepén, hát azok nem igazolódtak be, mert valami más irányba haladt Grendel a 80-es évek második felétől, inkább a nemzedéki távlat, éppen ez az erkölcsi példázatosság erősödött föl, és kétségkívül hát olyan mondatok vagy passzusok, amelyek hát a didakének a veszélyét egyre inkább megmutatták. De hát hozzá kell tenni, hogy ezeket a mondatokat máshogy olvassa egy kisebbségi olvasó. A probléma éppen ebben a feszültségben van különben, hogy hogyan olvassa egy magyarországi, és hogyan egy kisebbségi olvasó. Tudnélik, hát az Elszigeteltség vagy Egyetemesség című eszéjében és máshol is egy új kánonnak a létrehozását kívánta megvalósítani Grendel. Ezt egyébként hát az intézményes modernizálását a szlovákiai magyar irodalomnak jó részt ő végezte el a pályatársaival. És hát ennek az új kánonnak a létrehozását azt az egyetemesség kulcsszavával gondolta kiépíteni, tehát ha bezárkózik az irodalom a szlovákiai kontextusba, akkor elszigetelődik, hogyha kinyílik, felveszi az anyaországi irodalomnak a mintáit, beépül a kontextusába és a más nyelvek irodalmának a kontextusába, akkor pedig több értéknek a létrehozására lesz alkalmas. Most a feszültség abban áll, hogy ha van regionális felvidéki irodalmi tudat, akkor az elől el van zárva a magyarországi olvasó. Ha nincsen, akkor viszont hát az egyetemes anyanyelvi kultúrának megfelelő módon, illetve hogy abból kiindulva kell értékelni akár az áttételeknek a zárlatát is. Tehát itt mindig van Grendel műveiben egy ilyen hullámzás. Vannak művek, itt elsősorban ugye az éles lövészet, a bőröndök tartalma, amely hát inkább megfelel a 80-as években képült magyarországi kánonnak, és vannak művek, amelyek hát erőteljesebben appellálnak a regionális irodalmi tudatra. Ez egy külön kérdés, hogy az valóban létezik-e. Tudnélik, hát valami olyasmit kérünk számon a kisebbségi író művein, amit esetleg nem kérhetünk számon akkor, hogyha a regionális irodalmi tudat létezik.
Van itt egy másik kérdés is, amit szeretnék föltenni, amit már részben érintettünk, hogy a 80-as évek közepétől valami történik Grendel Lajos pályáján, és ami furcsa, hogy ezt a kritika többé-kevésbé visszajelzi. Tehát bizonyos írói elbizonytalanodás jelei érzékelhetők, legalábbis a kritika, és ez furcsa dolog, mert kisebbségi író kapcsán nem nagyon szokta szóvá tenni a magyar irodalom valamiféle ilyen lenéző, elnéző, jó indulattal beszél többé-kevésbé a kisebbségi írók hőseiről. Grendel kapcsán viszont a 80-as évek közepétől vagy végétől írott műveiről határozott számon kérő hangok is megszólaltak. Nem azt mondom, hogy ez volt a döntő, de minden esetre a műveit körülvette. Most ez miért történt így? Valóban történt-e valami törés, vagy az életmű jól első szakaszához képest valami újraírás, a lényegi előrelépés nem történik, tehát önismétlésnek a veszélyét érzékeljük, vagy a megváltozott magyarországi irodalmi kontextusnak a 80-as évek közepi próza fejleményekhez képest tűnt kevesebbnek a grendeli pályára?
Szóval azt hiszem, hogy valóban, ha nem is törés, de biztos, hogy változás volt ebben az időben Grendelnek a pályáján, és én inkább a kísérletezés szóval jelölném. Tehát nem hiszem, hogy itt valami visszalépés lett volna. Próbálgatott különböző írásmódokat, és nem csak magyar, hanem erőteljesen azt hiszem, hogy külföldi példák által ihletetten is, tehát itt például Borgesre gondolok, aki szerintem eléggé meghatározó
a bőröndök tartalma.
Most arról volt szó, azért mondom igen. Ezt, tehát az álom valósággal való játék, a realitás irrealitásnak az egymásba játszatása, és hát ennek kapcsán az olvasó elbizonytalanítása, az értelmezési lehetőségeknek a kitágítása. Én a bőröndök tartalmában ezt a kísérletezést véltem annak idején felfedezni, és a későbbiekben is voltak, épp az onirizmus tréfáiban is különböző sikerrel, de ezt a mindenfélére nyitott kísérletező írót láttam.
Úgyhogy... Tehát akkor nem érzékelten az önismétlésnek a veszélyeit a pályán?
Hát ez mindenkinek a pályáján előfordulhat. Én azt hiszem, hogy ő a trilógiát, az egy annyira lezárt egységnek vélte, hogy az nem akarta folytatni, nem is lehetett nyilván. Utána a szakítások.
Igen, hát ugye egyrészt írt olyan műveket, amik a 70-es évekbeli novellákra emlékeztetnek, tehát magánéleti válság, egy nemzedéknek a története tulajdonképpen, a emberi sorsok szétesése, egyebek a szakításokban főként, vagy a mítosz parafrázisban, a Tészeusz és a Fekete Özvegyben, és írt mondjuk a fantasztikus beszédformára emlékeztető műveket, a Bőröndök tartalma és az onirizmus tréfáiban. Tehát valóban egy kísérletezés volt, ami talán nem érte el azt a színvonalat, mint amit a trilógiával a 80-as évek elején elért, de hát ez más írói pályákat is sújt, egy ilyenfajta hanyatlás vagy átmeneti elbizonytalanodás. Amit érdekes talán felidézni a kritikai fogadtatásban az az, hogy éles kritikák érték a 80-as, 90-es évek fordulóján megjelent könyveit, abban bizonyára szerepet játszott, hogy a korábbi években viszont túlértékelték a műveit. Tehát lehetséges, hogy az akkori kanonizációval az ő műveit talán többre értékelték, mint amit az egyetemes anyanyelvi kontextusban jelentettek. Ezt csak megkockáztatom mondani, és nem számolt a Grendelnek a köztességével. Tehát azzal, hogy
ezt mire érted, ezt a köztességet?
A kétfajta kánon közötti átmenetnek a végrehajtója ő, és hát a legnagyobb erényei éppen ebből is fakadnak. Ha tetszik, átvezeti az olvasót egy kisebbségi kontextusból egy olyanba, ahol az olvasónak ezzel a bizonytalansággal, a több értelműséggel kell számolnia, és hát ezt mostanában is szlovákiai fiatalok is elmondják, hogy ebben a tekintetben neki rendkívül nagy szerepe volt. A másik dolog az, hogy hát egyes műveit talán túlértékelték, és ilyenkor a visszacsapás effektus alapján ugye a kritikák esetleg élesebben fogalmaznak, amikor gyöngébb művekkel találkoznak. Tehát ha a 80-as évek elején nem ilyen módon írják le az ő írásművészetét, akkor lehetséges, hogy nem érik a 80-as, 90-es évek fordulóján ilyen éles bírálatok.
A feltételes megállókat az Irodalmi Szerkesztőség műsorát hallották. Grendel Lajossal Balog József készített interjút. A beszélgetés résztvevői voltak Erdődi Edit, Mészáros Sándor és Szirák Péter. Szerkesztette Bán Magda.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később december 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
And out of time, with feet in the grind, you spend your beginning of life just freaking grind. Come on and take a little ride. We'll reach for the sky. Just
Felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
A szabadság szomorúsága. Novella füzér Grendel Lajos műveiből. Pogány apokalipszis.
Szabad! Kit keres?
Ön Bertalan úr?
Az vagyok, ennek a múzeumnak az igazgatója.
Akkor önt keresem.
Tessék, kérem.
Tegnap érkeztem Chicagóból. Özvegy Winklerné vagyok.
Igen. Miben állhatok a rendelkezésére?
Kérem, olvassa el, ami ebben a borítékban van. Méghozzá azonnal. Nagyon kérem.
Mi ez?
Nagyon kérem. Én most visszamegyek a szállodába. Ha elolvasta ezt az írást, hívjon fel, vagy ne hívjon fel. Ezt már döntse el ön. Minden esetre ennek az írásnak a tartalma Önt nagyon közelről érinti.
Abban a házban, amely most az ön apjának a tulajdona, a náci megszállásig egy gazdag különc férfi lakott. Szarka Károlynak hívták. Lovat tartott a házánál, és amikor a jobb módú polgárok autóval közlekedtek már, megjelentek az első autóbuszok is. És egyáltalán a modernebb életszele befújt a legkonzervatívabb hölgyek szoknyája alá is, ő lovon járt a kaszinóba. Lóháton indult a barátait megtréfálni. Lóháton ment meglátogatni az első feleségét a kórházba, és még a temetőbe is lóháton vonult ki halottak napján. Bizonyára nem mondok vele újat, hiszen tudja, a temetőőr akkoriban az ön édesapja volt. Szarka úr a lovat kikötötte a temetőkapu előtti gesztenyefához, és amikor a temetőőr egyszer szólni merészelt neki emiatt, hozzákötötte a ló farkához, és így ment vele végig a főutcán a vasútállomásig és vissza. Persze nem hajszolta meg a lovat. Arra vigyázott, hogy a szerencsétlen ember, az ön édesapja csontjai éppen maradjanak. Aki látta őket, vagy megbotránkozott, vagy jót rögött a hetszen. A temetőőr pedig először káromkodott, majd amikor kimerítette az összes obszcén idiómát, könyörgésre fogta a dolgot, és a végén dühében és szégyenében sírva fakadt. Aztán már semmit sem szólt, csak liegett és fújtatott, és amikor visszaértek a temető elé, azt mondta neki Szarka úr.
Hát most pihenjen egyet, bátyám, mert hosszú út áll még előttünk ma. Szívjon el egy cigarettát, amíg én bort hozok a kocsmából.
Halottak napja lévén nagy volt körülöttük a forgalom, és megütközve nézte őket mindenki, ahogy ott, a temető kapuban boroznak. Amikor elfogyott a boruk, a temetőőr azt mondta.
Hát, én most hazamennék.
Dehogy menne maga haza, bátyám. Ismerem én a fajtáját. A csendőrőrsre menne, és oda is megy majd, tudom, de a feljelentést le kell vezekelnie előbb. Indulunk!
A temetőőr rimánkodott, mint hiába. S a városiaknak sem tetszett a tréfa, szánták az ön édesapját. De hangosan szólni mellette kevesen mertek. Szarka Károly bivajerős férfi volt. Mindenhol akadt embere. A csendőrőrsön is. Bosszúálló természetű volt, aki 5 év múlva sem felejti el, ha valaki görbén nézett rá egyszer. Így hát zavartalanul bandukoltak egyik utcából ki a másikba be, még nem kiértek a városból. Akkora már besötétedett, és a temetőr megrettent.
Hová visz, nagyságos úr?
Hát, csak poroszkálunk még.
De én már nem bírom.
Nekem ne lódítson. Ismertem az apját. Az is 95 éves volt, amikor elvitte valamilyen nátha. A maguk fajtájával még a Pest is sem bánna el.
Megázok.
Én is. De hát ősz van. Ilyenkor megesik, hogy esik.
Tüdőgyulladást kapok.
Én nekem 2-szer volt már, oda se neki. Férfiak vagyunk, vagy mi?
De én fázom.
Ez a derék állat is.
A második falu határában egy akácos előtt megállította a lovat, és eloldotta az összeesés meg az idegösszeomlás határán reszkető embert.
Szabad vagyok.
Mint a madár. Hiszen demokráciába élünk, vagy nem?
És most mi lesz?
Én megyek gyertyát gyújtani, magának sem tudok más tanácsolni. Későre jár.
Itt hagy. Hiszen innen legalább 10 kilométer az út haza.
De Szarka úr csak nevetett. Felpattant a lovára, jól meghajszolta, s még messzebb volt az éjfél, amikor belovagolt a temető kapuján. Meg sem állt, csak a családi sírbolt előtt.
Talán ismeri ön ezt a történetet, de az is lehet, hogy nem. Hiszen mindenki igyekszik megszépíteni a múltat, és senki sem emlékszik szívesen a megaláztatásaira.
Ön akkor gyerek volt még. Nem lehetett idősebb 10 évesnél. Szarka úr neve bizonyára keveset mond önnek. Vad és kegyetlen férfi volt. De nem a különszködésével, nem a fékevesztett temperamentumával, még csak nem is a kegyetlen tréfáival haragította magára az embereket, hanem azzal, hogy gőgös volt. Annyira nem ismert hatalmat maga fölött, hogy amikor a felesége egy orvosi műhiba következtében meghalt a műtőasztalon, még aznap este becsörtetett a templomba, és lóhátról átkozta az Istent.
Leckésztetni akarsz? Engem te nem fogsz leckésztetni, hiszen nem is vagy. Nem a hit, hanem a félelem és a rossz lelkiismeret hozza ide ezeket a férgeket letérdelni eléd. A semmi elé.
Nagy botrány lett. Nekem mégis imponált vakmerő fellépése. Noha ugyanakkor nagyon féltem tőle. Én nem itt születtem, és csupán annyi közöm van ehhez a balkáni fészekhez, hogy a férjem gátlástalan karrierizmusának köszönhetően több évig laktam itt. Egy emeletes villa földszinti lakását béreltük nem messze a kórháztól. Férjem csak úgy, mint én Pesten született, és 1939 tavaszán költöztünk ide Pestről. Férjem a Rókus kórházban volt sebész, és itteni befolyásos rokonai közbenjárására nevezték ki a városi kórház főorvosának. Ő a meghívást gondolkodás nélkül elfogadta. Miként az a buta emberekre a jellemző, a hiúság a maradék eszét is elvette. Ne ütközzön meg a nyers fogalmazáson. A sok megpróbáltatás, amelyen keresztül mentem, szókimondóvá tett. Férjem valóban buta és könnyelmű volt, és a balgaságában elhitte, hogy ő itt a városka egyik első embere lesz. Beteges hiúságát talán csak a döjfössége múlta felül. Nem szerettek itt bennünket. Ez az igazság. Bizonyára kitalálta már. Szarka úr feleségét a férjem ütötte. Az asszony epe bajos volt, a műtét nem sikerült. Hogy haláláért milyen mértékben felelős a férjem, nem tudom. Hiszen nem voltam mellette a műtőben. Akik viszont asszisztáltak neki, kivétel nélkül utálták, mert hiúságán és dőfösségén felül zsarnok is volt. S lelkesen propagálta a szélsőjobb eszméjét olyan környezetben, ahol az orvosoknak majdnem a fele zsidó származású. Másnap már a félváros azt beszélt, hogy a férjem részegen ment be a műtőbe. Ez nem igaz. Ha nem is volt abstinens, a kórházban sosem ivott. Képzelheti, mennyire megrettentünk, amikor Szarka a templomban azt a jelenetet rendezte. Férjem nagyon félt tőle, mert Szarka úr megüzente, hogy a felesége halálát megtorolja. Minden éjszaka úgy feküdtünk le, hogy éjfélkor bezörget majd Szarka, és halomra gyilkol bennünket. Én csak a gyerekeimet féltettem, hiszen ők nem tehettek semmiről. A nagyobbik fiam 6 éves volt, a kisebbik 4. De Szarka úr csak a gyászév letelte után jelentkezett. Épp vacsora asztalnál ültünk, amikor becsengetett. Mivel a háza nem messze van, illetve volt, a mi villánktól gyalog érkezett. Ez azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy meg is szelidült. Vadászpuskát tartott a kezében. A cselédlánt úgy félre söpörte az ajtóból, hogy a szerencsétlen a konyháig penderült. A gyerekek visítva az asztal alá bújtak, férjem pedig elsápadt. És fölemelte a kezét. Szarka úr a sáros csizmájában végiggyalogolt a persa szőnyegen, és leült a cserépkályha mellé a fotelba. Mintha egy elefánt látogatott volna meg bennünket. Ütött a az óránk, gondoltam.
Ide figyelj, te sváb. Beszédem van veled.
Parancsolj, kérlek.
Megölted a feleségemet.
Ez nem egészen így.
Megöltöd fel az Winkler?
Kérlek, az úgy volt.
Tudom, hogy hogy volt.
Nem volt szándékomban.
Hogy te milyen ostoba fajankó vagy, Winkler. Van egy ajánlatom. Ha elfogadod, nem küldelek a más világra.
Elfogadom, persze, hogy elfogadom.
Elvetted a feleségemet, igaz?
Igaz.
Na látod. Hát adsz helyette egy másikat.
Tessék?
Mondom, adsz helyette egy másikat.
Szerezzek neked feleséget?
Úgy van. Ez erkölcsi kötelességed.
Na de honnan és kit?
Egyszerű. Mivel elvetted az enyémet, cserébe odaadod a tiédet. Ha nem, itt helyben agyonlőlek. Na, mint látod, ajánlatom nagyvonalú és minden tekintetben méltányos.
Hát, így lettem Szarka Károly felesége. Férjem persze följelentette volna Szarkát, de tisztában volt vele, hogy az életével játszik. Vele ellentétben ugyanis Szarka valóban rendkívüli jellem volt. Mondhatnám úgy is, hogy őrült. A férjem sokat akadékoskodik, egész biztos, hogy golyót röpít a fejébe. Férjemnek nem esett nehezére beadni a vállókeresetet, mert már régen viszonya volt egy hölgyel. És a válás ezt a viszonyt legalizálta. Tehát még ő járt jól. Én pedig ismerőseink megbotránkozására a két gyerekkel átköltöztem Szarka házába. Hogy miket mondtak rólam a hátam mögött, és hogyan néztek rám az utcán, fölösleges részleteznem. Szarka úr gyengéden bánt velem, és nem különben a két gyerekkel. A gyerekek látogathatták a férjemet, én nem. Egyébként azonban, akármit kívánhattam, Szarka nem ismert lehetetlent. Hamarosan kiderült, hogy ez a robusztus, csupa izom férfi impotens. Szégyenkezés nélkül bevallotta egy este. S ha hiszi, ha nem. Én ebbe a férfiba lassan beleszeret.
Nem sokára bejöttek a németek, és Szarkát elvitte a gestapó. Első ijegységemben volt férjemhez, Winklerhez rohantam, és könyörögve kértem, járjon közben az érdekében. Butaság volt, hiszen én tudtam a legjobban, hogy Winkler gyűlöli őt. Végül, habár kelletlenül, hajlandó volt mozgósítani barátait. Közöttük a nyíltan nyilas érzelműeket is. Én akkor már visszaköltöztem hozzá, mert nála nagyobb biztonságban éreztem magamat és a két gyereket, mint Szarka házában. Egyik este a volt férjem azzal a hírrel jött haza a kórházból, hogy nem tud segíteni.
Szarka angol kém volt.
Te is tudod, hogy ez lehetetlen. Ha Szarka angol kém volt, akkor én az angol királyné vagyok.
Sajnálom, de nem tehetek semmit. Nincs már a városban.
Te jelentetted föl.
Elment az eszed? Igaz, hogy utálom azt a hólyagot, de spicli nem vagyok.
Tudom, hogy te voltál. Válaszul kaptam tőle egy pofont. Az elsőt és az utolsót közös életünkben. Winklerhez ugyanis újra férhez mentem. Már kint, Amerikában. Végtérés a gyerekeim apja volt. Még 45-ben elhagytuk az országot, mert férjem, bár a lényeg sem tudott volna ártani, ezt ma már tudom. Úgy érezte, kapcsolatai a nyilasokkal annyira kompromittálták, hogy a megtorlás bennünket sem került volna el. Ma délelőtt felkerestem az ön édesapját. Amikor Chicagóban felszálltam a repülőgépre, még nem tudtam, életben találom-e. Ma reggel sem tudtam, amikor elindultam a szállodából. A villát, amelyben a háború alatt laktunk, nagyon jó állapotban találtam. Aztán megkerestem a másik házat is, ahonnan a gestapo elvitte a második férjemet. És most az lakik benne, aki a náci kezére adta őt. Az ön édesapja.
Milyen igazságtalanság, hogy még a főbűnösökkel leszámoltak, ezeknek a zavarosban halászó kisembereknek a hajuk szála sem görbült meg. Így van ez mindenütt a világon. Az ön édesapja kedvesen fogadott, még emlékezett rám. Megállapítottuk, hogy eljárt felettünk az idő. De a közben megkérdeztem tőle.
Gondol-e a halálra?
Sose gondolok rá. Jön az, amikor kell.
Mi van, ha éppen ma jön?
Öreg ember ilyesmi nem tépelődik már.
Hát az önbíráskodásról mi a véleménye?
Ő a fejét csóválta, pedig nem volt igaza. Amit félbehagy a sors, vagy Isten, nekünk kell befejezni. Ez kötelességünk. Kötelességünk az igazságot egyensúlyba hozni. A tényekkel, mert különben pokol lesz az életünk a földön.
Én ma délelőtt megöltem az ön édesapját. Megmérgeztem. Ezért kellett visszajönnöm Amerikából. El kellett követnem a legnagyobb bűnt, amit ember elkövethet. Hogy feledjük a szorongást, és újra megtanuljunk félni, ahogy az méltó hozzánk. Hogy mint az esti villámfénynél, egy pillanatra messzire is látni tudjuk.
Még innen.
Péter, beszélni akarok veled. Azonnal gyere el hozzám.
Meglep, hogy éppen velem akarsz beszélni. Bizalmasabb barátaid is vannak neked, Károly. Olyanok, akik a befolyásukból élnek. Ha valami bajod van, eszedbe sem jut felkeresni őket. Úgy látszik, lelki pásztorodnak neveztél ki.
Nem érted? Azonnal beszélni akarok veled.
Éppen ide kellett költöznöd. Régi és új gazdagok, régi és új villái közé, ám bár gyanúsan nagy itt a csönd, mondhatnám, itt is. És ez legalábbis elgondolkodtató, Károly. Na, mi baj van?
Nincs semmi baj, csak szeretnék elmondani neked valamit, de zavarban vagyok, mert emigrálnak tőlem a szavak.
Igen.
Alig, ha nem te vagy ebben a városban az egyetlen ember, aki még össze tudja terelni őket.
Megtisztelve érzem magam.
Ha Laci is itt lenne, az volna az igazi triumvirátus.
Bizony, Laci.
Akármilyen rosszul mentek a dolgok, akkor mégis 15 évvel fiatalabb voltam. Fedél volt a fejem fölött, ám bár ideiglenes. 1968-at írtunk. Ismerősöknél húztam meg magam. Egyszer a menzán odaült az asztalomhoz az a fickó, tudod, aki a svéd-angol szakra járt.
Emlékszem, mindig úgy öltözködött, mintha éppen színházba készülne.
De máskülönben aranyból volt a szíve, és azt mondta, hogy...
Te, Károly, félbeszakíthatlak. Hol van Vera?
Vera alszik.
Ilyen korán? 7:30
Mondjuk így visszavonult a szobájába. Én akartam így, de talán ő is.
Aha, ez már világos beszéd. Verának elege van belőled. Belőlem.
Na, mindjártunkból. Ne zavartasd magad.
Miről is beszéltünk?
Hogy már régen nem a 15 évvel ezelőtti hascsikarásos ábrányai műznek. Csupán a növekvő időzavar, amit a krisztusi kort betöltve minden nap már kora reggeltől érzek, amikor még ki sem nyitom a csipámat. Erről szeretnék beszélni veled, és erről szerettem volna eszmét cserélni Kelemen Lacival is nemrég, Rómában.
Arról, hogy minden gondolatodnak és minden cselekedetednek hosszabb az árnyéka, mint 15 évvel ezelőtt volt.
Valami ehhez hasonló járt a fejemben, amikor a termini pályaudvaron taxiba szálltam, de még nem döntöttem el, akarok-e találkozni vele. Arról is szerettem volna beszélni Lacival, hogy idegen nekem a 15 évvel ezelőtti bőröm. A világ minden kincséért sem bújnék bele újra.
Valószínű, Laci sincs ezzel másképpen.
Ezért nem üzentem neki, amikor Rómába érkeztem. Már útközben számtalanszor feltettem a kérdést magamnak, van-e még valami közünk egymáshoz?
Mint mindig, és máskülönben is.
Igen, ha valami elmúlt, gondoltam, akkor most valami más van, és holnap megint valami más lesz. Holott, gondolom, semmi sem volt másképpen, csupán mi voltunk másutt, nem csupán földrajzilag.
A múltat ki lehet kaparni, ám a kaparás nyoma megmarad. Te vald be, azért mentél Rómába, hogy ha lehetséges, megújítsd a barátságotokat. Ott helyben döntsd el. Szükséged van-e még Lacira, vagy sem?
Igen.
A kísértés, hogy valaki más is lehetnék, szabad ember, még ma is nagy. A kapu továbbra is nyitva áll, és a belső késztetés is erős, hogy a kapun kilépjek, s vissza se nézzek a múltra többé. Ehelyett önként kovácsolom a bilincseimet, hogy jó szorosan odaláncoljam magam a kabinajtóhoz, ha majd süvjedni kezd a hajó.
Bizonyos helyeken az ilyesmit tartásnak nevezik.
De téged elkábítottak a sikerek, barátom. Mert azt mégsem tagadhatod, hogy az ország egyik legsikeresebb műépítésze vagy.
Hogyne.
És a rossz nyelvek szerint még a bőröd alatt is pénz van. A siker pedig ideig óráig elfordít a lényektől, késlelteti a szembenézést magaddal, és abban az illúzióban riggad, hogy felfüggesztheted az idő múlását. Laci idősebb volt nálunk. Neki már akkor sem voltak illúziói. Talán azért néztünk úgy fel rá mind a ketten. Tanúja voltam utolsó találkozásának a feleségével, a válásuk napján.
Jutka akkor már egy éve nem élt Lacival.
Nem megpróbálták újra, se egy darabig úgy látszott menni fog.
De nem ment. Laci nem szenvedhette sokáig a begubózó életformát. Mindenkiben magát kereste, de erre én is csak évek múltán ébredtem rá, amikor kezdett valamelyest megjönni az eszem, és a barátságunk amúgy is rozsdásodott már. Ezért egy percig sem csodálkoztam, amikor 1973 őszén értesültem róla, hogy Laci nem jött vissza olaszországi nyaralásáról, hanem csak azt gondoltam, hát ez elment örökre.
Tegnap este úgy éreztem, semmi értelme a múltat feszegetni. Távolabb vagyunk egymástól, mint valaha. Csodálkoztam, milyen meghitten és milyen visszafogott ünnepélyességgel pertraktáltuk a semmit a továbbiakban. Mint akik mind a ketten az idő fogjai, és mégis elhitetik magukkal, hogy szabadok. Aztán az elbeszélő jól bevacsorázott, mert bár tele volt szkepszissel, félelemmel és lemondással, a gyomrát még szerette. Félálomban tisztán látta, mint barátja a Palazzo Braschi felől befordul a Piazza Navonára, és elvegyülve az amerikai és japán turisták közé, megáll a Fontana del Moro vizet köpő tritonjai előtt, s úgy veszi szemügyre az étterem teraszán a sörét fogyasztó Lacit, hogy a delfinnel viaskodó mór alakja eltakarja őt.
Amikor tegnap felhívtam Kelemen Lacit a lakásán, torkomba görcs állt, s olyan vékony volt a hangom, mint egy kisgyereké. Most is érzem a torkomban a görcsöt. Nem megyek oda Kelemen Lacihoz. Nem fogom megszorítani a kezét.
Károly egy szempillantás alatt megértette, hogy elmúlt az az idő, amikor lett volna még mondani valójuk egymás számára, és minden igyekezete, hogy feltámaszza a régi barátságot, kudarcra van ítélve. Hajnali 4-kor az elbeszélő arra ébredt, hogy csöng a telefon. Kibotorkált az előszobába.
Én vagyok az. Itt vagyok a túlsó parton.
Azzal le is tette a kagylót, ő pedig visszafeküdt és törhette a fejét, mit jelent mindez.
Én vagyok az. Itt vagyok a túlsó parton.
Nem szólt róla a feleségének, mert nem volt biztos benne, valóban felhívták-e, vagy csak álmodta. Elhatározta, hogy felhívja őket, de megelőzték. Károly felesége volt a vonalban.
Károly meghalt. Megmérgezte magát.
Ez képtelenség. Ez nem lehet.
Miről beszélgettetek tegnap?
Semmiről. Csupa semmiségről. Hajnali 4-kor még beszéltem vele.
Hajnali 4-kor? Az lehetetlen.
Pedig így van. Felhívott, és én megnéztem az órámat, amikor visszafeküdtem. 4 óra volt.
Hajnali 4-kor már rég halott volt. Az orvos megállapította, hogy 1:30-kor állt be a halál.
Aznap későn ment munkába. Annak az elmulasztott és majd későn elhangzó írásának az első mondatait fogalmazta, amellyel a felelősség költözik belé vissza, most már anélkül, hogy alkalom, idő és remény találkozhatna egyszer egy pontban. Több telefonhívást nem kapott délelőtt.
Szabadság szomorúsága.
Hatan ültünk együtt a Tatran Expressen, újságírók, kiadói lektorok, középiskolai tanárok vegyesen. Kassára utaztunk arra a nyelvművelő szemináriumra, amelyet változó színvonalon és változó érdeklődés mellett évente rendeznek meg. Nem kapcsolódtam be a beszélgetésbe, hanem egy nagyon szép kiállítású könyv olvasásába merültem.
Mit olvasol, Lajos?
A Szrecsényi vármondáját Bosnyák Zsófiáról.
Ha szabad kérni, olvast hangosan.
De csak ha rövid.
A monda nem eposz, barátom. Kezdhetem.
Halljuk.
Bosnyák Zsófia atya parancsára lett a nagy erejű Veselényi felesége. Gyakran hadba kellett szállnia a férnek. Zsófia az erkély magasáról kémlelte bánatosan, jön-e már a férje. Egy éjjel írást hozott egy küldönc az úrnőnek, amelyben az állt, Veselényit más szerelem nyűgözi le. Amikor Bosnyák Zsófia a vág felett lévő sziklakápolnában búslakodott, csodálatos hangokat hallott. Szűzanya gyengéden intette őt a hazatérésre. A nap még útjának felét sem járta meg, és lám a felvonó hidat lebocsátják, és paripáján bevonul a vár. Az asszony a hozzásimuló szív dobbanásából megérti, hogy nem csupán a rideg parancsoló úr tért meg, hanem csodálatos módon visszakapta szerető férjét is. Vége.
Patetikus stílusa, a történet csodálatos befejezése mosolyra fakasztja az embert.
Megszokhattuk már, hogy a vágvölgyi várakhoz csodálatos történetek tapadnak.
Ennek ellenére megható, hogy ezekben a mondákban az igaz ember erkölcsi elégtételt kap.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az igazság keresése több bűnnel, mocsokkal és véráldozattal jár, mint amennyi bajt a fogalom felfüggesztése és az értékrendnek valami más, kevésbé elvont alapra való helyezése okozhatna.
Lehetne például a részvéd, de lehetne a szeretet. Sőt, a szerelem is.
Egész európai értékrendünk annyira az igazság fogalma körül forog, hogy megszabadulni tőle a mi nemzedékünk már nem fog. Legalább ebben a tekintetben javíthatatlanul európaiak vagyunk.
Engem éppen az ellenkezője aggaszt. Az, hogy az igazság ballasztjától, mert ballaszt szó se róla, ám nagyon is nélkülözhetetlen ballaszt. Nos, az igazság ballasztjától régen, és elég könnyen megszabadultunk. Látom, meg kell magyaráznom ezt az eretnekséget. Nem baj, magamnak is régóta magyarázom. 16 éves koromban halt meg az apám. Aránylag fiatal ember volt még, alig múlt 50 éves, és sosem betegeskedett. Éjszaka lett rosszul. Még csak épp elszenderedtem, amikor arra riadtam fel, hogy a szobámban ég a villany. Azt láttam, hogy apámat két szanitéc viszi ki a szobából, kordágyon. Sejtettem én, hogy nagy baj van. Csak még nem akartam elhinni.
Fiam, az iskolából egyenesen a kórházba menj. Attól félek, hogy apádat nem találnám eszméleténél.
Anyám elmagyarázta, hogy melyik épületet kell megkeresnem. Minden nehézség nélkül oda találtam. Apám mindjárt az ajtó mellett feküdt. Bekémleltem az ajtón, tekintete alig-alig ért el hozzám. Engem nézett, de egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy lát is engem.
Hogy vagy? Mit mondjak anyának? Mondjam azt, hogy jobban vagy? Nagyon oda van szegény.
Mondd. Aztán lehúnyta a szemét. Így adta tudtomra, hogy fárasztja a látogatásom. Alig pár lépésre távolodtam csak a kórháztól, amikor apám egyik régi barátjába botlottam. Természetesen tudott már róla, hogy apám kórházban fekszik.
Hogy van apád?
Jobban, sokkal jobban.
Hát ez nagyszerű. Egy olyan derék embernek, mint az apád, nem is szabad betegnek lennie.
Miért mondtad azt, hogy apád sokkal jobban van?
Mert én is úgy gondoltam, olyan ember, mint az apám, nem lehet súlyosan beteg. Azt szerettem volna, hogy apám igenis sokkal jobban legyen, és miután kimondtam, hogy sokkal jobban van, el is hittem, hogy ez az igazság.
Ennek fényében átértékelted, amit a kórházban a saját két szemeddel láttál.
Én voltam a hülye, hogy úgy megrémültem. Arra is azonnal találtam magyarázatot, miért nyitotta ki apám olyan nehezen a szemét. Nyilván elkábította a sok altató és fájdalomcsillapító. Mikorra hazaértem, apám körül bennem már csak nem minden rendben volt.
Láttad?
Hát persze.
És? Hogy van?
Igazán jól.
Nem igaz.
De igen, sokkal jobban van. Esküszöm. Azt üzeni, hogy jobban van, ő mondta.
Biztos.
Biztos.
Mindketten elégedettek voltatok a fejleményekkel.
Én elégedett voltam, hogy nincs már bennem kétség apám egészségi állapotának jobbra fordulását illetően. Anyám pedig velem volt elégedett, azt hallotta tőlem, amit hallani akart. Nem sejtettem, hogy néhány nap választ csak el a teljes összeomlástól. Anyám átöltözött és elém állt.
Elmegyek nagyanyádhoz, hogy megvigyem neki a jó hírt. Lehet, hogy későn jövök haza, de csak tanulj nyugodtan. Szervusz.
Egy órával azután, hogy anyám elhagyta a házat, ott ültem kettesben a barátnőmmel a nappaliban, és apámról beszéltem neki. Elmondtam, hogy hordágyon vitték ki a házból, hogy alig ismertem rá a kórházban, úgy megváltozott, hogy szavai milyen hatással voltak rá, nem emlékszem.
Természetesen kihasználtátok az alkalmat, hogy kettesben vagytok a házban.
Hiába volt itt az alkalom, mindent elrontottunk. Barátnőmnek úgy rémlett, hogy valaki becsapta a kaput. Villámgyorsan felöltözött, és azonnal eltűnt. Reggel az iskolában értesültem róla, hogy meghalt az apám.
nem sokkal ezután megbetegedett anyám. Betegsége gyógyíthatatlan volt.
Te megint csak hosszú ideig nem tartottad lehetségesnek, hogy bekövetkezzék, aminek pedig minden józan emberi számítás szerint be kellett következnie.
Csak amikor meghalt anyám, akkor ébresztett rá a halála miatti megdöbbenés, hogy a halált én tulajdonképpen büntetésnek tekintem. Akárcsak a mi nagyon is földi, az erőszakra is elrettentése alapozott igazságszolgáltatásunk. Ma már tudom, a halál nem büntetés. Az igazság, az erkölcs és sok más pozitív töltésű fogalom, gondoltam, nem más, mint védekezés a halállal, a megsemmisüléssel szemben. Ez a felismerés felszabadított. Pár hét választott el az egyetemi felvételi vizsgától. Felkerestem a járási nemzeti bizottság egyik osztályvezetőjét, aki rendes magyar ember volt, és régi barátja apámnak. Azt mondtam neki:
szeretnék tovább tanulni, de csak akkor vesznek fel az egyetemre, ha valaki szól az érdekemben.
Helyesen tetted, hogy fölkerestél, ne félj. Minden rendben lesz. Fel fognak venni.
Én most átmegyek az étkezőkocsiba, hogy amíg megemésztitek, amit mondtam, ne kelljen kerülgetnünk egymás tekintetét.
Horváth kollégánk tévedett. Bár vannak még illúzióink, s nem fogadjuk el egészen, hogy a cél szentesítheti az eszközt, nem vedhetjük meg őt.
Persze, neki is tudni illet, hogy az eszköz igenis meghatározza a célt. Jobban mondva, a választott eszköz mindig módosítja a célt, s nem egészen odaérkezünk meg, ahová elindultunk.
Társaságunk ennyi metafizika, önleleplezés és irodalom hallottán erősen megszomjazott. Kivált, amikor megtudtuk, hogy az étkező kocsiban pilzeni sört árulnak. Nem sokára csak hárman maradtunk a kupéban. Kisvártatva vonatunk lassítani kezdett, majd megállt a nyílt pályán. Legalább 20 percig vesztegeltünk. Ma már tudom hol. A semmiben. Hamar kiszámítottuk, hogy valahol Sztrecsény vára vagy Margita sziklái környékén állt meg a vonat. Kapva kaptam az alkalmon, hogy közös szórakoztatásunkra újabb részletet hallgassunk meg a könyvből.
Valamikor réges-régen a szomszédos Sztrecsényben egy fiatalos özvegyasszony élt, aki a helység legszebb legényének szerelmére pályázott. Az asszony tehetős volt, a legény mégsem engedett kívánságának, mert az özvegy mostoha lányát, Margitát szerette. Habozott az asszony, nem tudta így vagy úgy távolítsa el gyűlölt vetélytársnőjét, de végül határozott. Rokona éltek a közeli turócban, ezekhez küldi a lányt hosszabb időzésre, ezt mondja a szomszédoknak is. Hanem amikor a mit sem sejtő ott mendegélt a vág magas partja felett, a keskeny szikla ösvényen, a fúria, akinek szárnyakat adott a bosszúvágy, utolérte és letaszította Margitát a feneketlen mélységbe. Az esetet, amit eleinte szerencsétlen megcsúszásnak véltek, a homályos szóbeszéd hamarosan az anya tetteként kezdte emlegetni. Az asszony kerülni kezdte az embereket, és nyugtalan viselkedése miatt egyre inkább terjedt a vádaskodás, a bíróságnak is tudomására jutott. A bíróság maga elé idézte az asszonyt. Mikor a hírhozók érte jöttek, rohant és szüntelenül ezt kiáltotta: Margita! Amikor a gonosz tett helyére ért, levetette magát a szakadékba.
Amikor a tanárnő elhallgatott, lehúztam az ablakot. A vág fülsiketítő zúgása hallatszott közelről, és tekintetem az este tömör fekete falába ütközött. Gyorsan becsuktam az ablakot. Később, éjfél előtt, immár a kassai szállodában, ennek a kolléganőnknek a szobájában mind a hatan összejöttünk. Kolléganőnk, akinek máskülönben Margit vagy Margita a keresztneve, remek füstölt szalonnát és házi kolbászt hozott magával az útra. Valaki elkezdett élcelődni, hogy kolléganőnk keresztneve lám ugyanaz, mint a szerencsétlenül járt leányé, akit a mostohája féltékenységében elveszejtett. Nem tudom, újságíró kollégánk hova akart kiukadni, azt hiszem ő sem tudta, mert belesült a viccbe. Én viszont megragadtam az alkalmat, hogy emlékeztessem a társaságot. Néhány órával ezelőtt 20 percig a semmiben lebegtünk összezárva. S tisztán emlékszem rá, hogy amikor lehúztam az ablakot, hallottam a kétségbe esett, vagy ki tudja, inkább rimánkodó kiáltást. Margita, Margita.
Én is hallottam.
Én is.
Mi hárman, akik a kérdéses időpontban az étkezőkocsiban tartózkodtunk, nem hallottunk semmit sem.
Hölgyeim és uraim, nem ugratásról van szó. Elvégre tényleg a semmi szakadéka fölött lebegünk. Ilyen helyzetben a történet lekerekítése nem egyszerűen formalista esztétikai mesterkedés, és az igazság kiegyensúlyozó szerepére sem kívülről bevitt etikai normák súlya alatt van az elbeszélőnek szüksége. A történet a reményből születik ilyenkor, s mindjárt lekerekítve és befejezetten. Miként úgy gondolom a Kassai Dóm vagy a főutca régi épületei is ennek az irracionális vakreménynek a sok évszázados maradványai. A reményé, hogy a semmi szakadéka fölé felépíthető a híd. A reményé, amely a modern építészetből mintha hiányozna sokszor. Hiába, ebbe is bele lehet fáradni. Már évszázadok óta próbáljuk ugyanazt, zsákvarró tűhegyén egyensúlyozni a malomkövet.
Értem, mit akartok mondani? Azt akarjátok mondani, hogy a szabadság remény nélkül nem csak erkölcstelen, hanem elviselhetetlen is. Hát igen. Ha valaki, hát én tudom.
A szabadság szomorúsága. Novella füzér hangzott el Grendel Lajos műveiből. Rádióra alkalmazta Dénes István. Közreműködött Balkai Géza, Barát Attila, Blaskó Péter, Egri Kati, Hirtling István, Káldinóra, Kisfalusi Bálint, Láng Balázs, Pusztai Péter, Rajhona Ádám, Somodi Kálmán és T. Nagy András. Zenei munkatárs Hegedű Semmi. A felvételt Kosárszky Péter és Pápai Monika készítette. Szerkesztő Stifner Gábor. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2014. július 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja.